Hadd olvassunk a Kolossébeliekhez írt levélből a második fejezetének 13. versétől néhány verseket az imádkozás előtt. Kolossé 2, a 13. versétől. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, de Isten vele együtt megelevenített benneteket is azáltal, hogy kegyelemből megbocsájtotta nekünk minden vétkeinket. Azáltal, hogy eltörölte, vagy érvénytelenítette az ő törvénye által az ellenünk szóló bűnösségünket, vagy a bizonyító oklevelet, amely akadályát képezte a mi üdvösségünknek, és eltörölte azt azzal, hogy a keresztre szegezte. Miután aztán teljesen lefegyverezte a hatalmakat és a kényszert alkalmazó erőszakosságot, nyilvánosan kiállította őket a közszemléletnek, és győzedelmeskedett felettük. Ő benne, hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönetet mondunk neked a Golgotai kereszten véghez vitt megváltási munkáért. Megköszönjük neked, hogy részessei lehettünk ennek, te nem csak a megváltási szándékkal jöttél el, hanem meg is váltottál minket, meg kegyelemben részesítettél bennünket. Mi által mentünk a halálból az életre. Te magadra vetted az átkot, ami minket sújtott volna, hogy a te áldásod ránk szállhasson. Ó Istenem, most van egy kérésünk. Légy te az, aki jelen vagy ezen a helyen ma. Légy közzel mindazokhoz, akik ezt a prédikációt meg fogják hallgatni, akár itt, akár valahol máshol, otthonaikban, országszerte vagy világszerte. Egyesíts minket a te isteni szeretetedben, és koronázd meg minket kegyelemmel és irgalommal. Te tudod, mire van nekem szükségem, és mire van szüksége mindannyiunknak egyen-egyenként. Teljesíts te szükségleteinket lélekben, szellemben és testben, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából, a Jézus nevében. Amen. Hadd kezdjük az ígében való elmélyedésünket a következő témáról, átok vagy áldás. És szeretnék felolvasni a Galata levél 3. fejezetének 10. versétől. Galata 3. fejezet 10. versétől. Mert mindazok, akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt állnak, vagy vannak. Mert megvan írva, átkozott mindenki, aki nem tartja meg minden tekintetben a parancsolatokat, amelyek megvannak írva a törvénykönyvében, hogy betöltse azokat. De, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, az nyilvánvaló. Mert az igaz ember hitből, vagy a hit alapján fog élni. A törvénynek azonban semmi köze a hithez, hanem aki teljesítette a törvényt, vagy a törvény előírásait, az élni fog általuk. Krisztus kiváltott bennünket a törvény átka alól azáltal, hogy átokká lett érettünk, vagy lett helyettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki a fán függ. Az ő meghatározása az volt, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban, hogy hit által elnyerjük a szellem ígéreteinek a javait. Először is egészen eddig ebből az ige szakaszból. Felolvasunk néhány szentírási ige szakaszt az Ószövetségből, hogy arra felépítsünk és megmutassuk, mi volt akkor a tényállás, és mi a tényállás ma kegyelemből és a Golgotai kereszt által. Hogy észrevegyük a különbséget, és áthatoljunk az Istenbe vetett teljes élő hitre, és ne hagyjuk magunkat többé kétségek által gyötörni és zaklatni, hanem harcoljunk egyszer s mindenkorra a szenteknek átadott hitért. Aki Isten által meg lett igazítva, vagy megigazult, az hit által fog élni. Ha tekintetbe vesszük az Ószövetséget, már a harmadik fejezetben kétszer is megtaláljuk az átokkal kapcsolatos kijelentést. Az első Mózes harmadik fejezetében található. Ha fel akarjuk nyitni, kérem a Bibliánkat, vagy ha meg akarjátok jegyezni, első Mózes harmadik fejezetében közvetlenül a bűnbeesés után a 11. versben ez áll írva. Akkor Isten, az Úr így szólt a kígyóhoz, mivel ezt tetted, átkozott legyél minden állat között. Először is eddig. Isten, az Úr kimondta az átkot a kígyóra. De meg fogjuk állapítani, hogy az egész emberiség bele lett vonva ebbe az ősbűnbe, vagy abba az ősbűnbe, és hogy a bűn és az átok mindenkire kihatással lett, de azután Jézus Krisztusban eltöröltetett. Másodszor úgy áll az első Mózes harmadik fejezetének 17. versében, de az embernek, vagy Ádámnak azt mondta, mivel engedelmeskedtél a te feleséged felszólításának, és ettél arról a fáról, amelyről kifejezetten megtiltottam neked, hogy egyél, úgy te miattad legyen átkozott a termőföld. Gyötrődéssel táplálkozzál belőle egész életed folyamán. Ezen a helyen két átok is megfogalmazódott. Az egyik a kígyóra utalóan, a másik a szárazfölddel kapcsolatosan, amelyből Ádám formálva lett. Nem Ádám lett megátkozva, hanem a föld, amelyből vétetett. A kettő őt nagyon világosan meg kell különböztetnünk egymástól. Mi csak belelettünk vonva ebbe az átokba, és ezért lett Krisztus átokká értünk, hogy az ő vére általi megváltás által kiragadjon bennünket az átok alól, és Isten fiaivá és leányaivá tegyen bennünket. Hadd vegyünk szemügyre néhány bibliai ígeszakaszt, hogy észrevegyük, hogy már az Ószövetségben is nagyon nagy szerepet játszott a vér. A második Mózes 22-ből, második Mózes 22, talán azonnal a 24. vers. Bocsánat, fordítva van, a második Mózes 24. fejezetéből, itt a 7. verstől ez áll. Erre fel fogta a szövetség könyvét, és hangosan felolvasta azt a népnek. Ők pedig kijelentették mindazt, amit az Úr parancsolt, meg fogjuk tenni, meg akarjuk tenni, és szívesen teljesítjük. Ekkor Mózes vette a vért, és a népre hintette. Ennél fogva így szólt, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek, mindezeknek a parancsolatok alapján. Isten már az Ószövetségben létrehozta az engesztelés lehetőségét, ami már a nagy engesztelés napjára volt utalással, amelynek a Golgotán, a kereszten kellett bekövetkeznie. Itt az áldozati állatok vére arra lett felhasználva, hogy a szövetség könyvét, amelyben Isten ígéje le lett írva Isten népe számára, vérrel legyen meghintve, valamint az egész nép is, akik el lettek rendeltetve arra, hogy higgyenek abban, ami Isten eme könyvében meg lett írva, hogy befogadják azt, és ezáltal részesülhessenek abban az áldásban, amit Isten megígért. Éppen ezért a vér már itt is engesztelésként lett felajánlva, mint egy kiengesztelődés, mert a vérben van az élet. Így tehát ez a vér már az Ószövetségben is fel lett ajánlva az áldozatok által, utalással révén ezáltal a ma nagy áldozatra. Testvéreim és testvérnők, az új szövetség Isten minden ígéreteivel együtt. A bárány vére által lett beiktatva. Mi pedig, mint Isten népe, a bárány vérével való meghintés alatt állunk, és részesülünk Isten minden egyes szavában. És mi nem vagyunk hajlandóak tovább tűrni, hogy az ellenség ezt vitatárgyává tegye. A Golgota győztes talajára akarunk vetni lábainkat, és ezt teljes hit el akarjuk tenni, ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben mondja, a vér meghintése alatt. Ha hívőkként meg akarunk állni Isten előtt, akkor nem csak egy tanítással. Izrael népe nem csak egy könyvet kapott Isten ígéjével, hanem megkapta a kiengesztelődés vérének meghintését is. A megbékélés kezdettől fogva Isten tervében szerepelt. Így kell látnunk és felfognunk a dolgokat. Isten nem csak egy könyvet adott nekünk, amelyben sok követelés és ígéret van leírva, Istennek egy olyan népe van, amely a bárány vérének meghintése alatt áll, és közvetlen hozzáférést kapott mindahhoz, ami az Isten báránya által a Golgotai kereszten valósággá vált. A templomban a függöny egészen szétszakadt. Az út szabaddá lett téve. Isten megbékélt az emberiséggel. És Pál apostol azt írja, mi fellettünk ruházva a megbékélés szolgálatával. És ez az isteni kiengesztelődés, amelyben a bűn és az átok fellett függesztve, ezt akarjuk hittel hirdetni. És amikor Pál apostol azt írja, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, akkor ezzel minden bizonnyal igaza van. Ha manapság azt mondod egy hitetlen embernek, még ha kereszténynek nevezi is magát, hogy Isten bárányának vére által meglettünk váltva, és meglettünk békéltetve Istennel, megrázza a fejét, és tovább megy a maga útján. Az ő számára ez teljesen ostobaság, nem tud vele mit kezdeni. De mi, akiknek Isten megkegyelmezett, el tudjátok-e képzelni, hogy a bárány vérét az evangélium hirdetésétől el lehetne választani, vagy ki lehetne ragadni? Tudnátok-e egy olyan énekeskönyvből énekelni, amelyben nem szerepel a megváltás ezen műve a bárány vére által? És ennél fogva arra gondolok, amit Branham testvér mondott akkor, sok évvel ezelőtt már. Azt mondja, a hívők szégyellik azonosítani magukat Jézus Krisztus vérével, és átnézik az énekes könyveiket, hogy kivegyeik azokat az énekeket, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a vérre, valamint az engesztelésre. És ezt mondja, ez esetben mi marad még meg a megváltás művéből, ha az engesztelő vért ki lehetne venni belőle. Testvérek és testvérnők, milyen hálásak lehetünk. Megváltattam, bizonnyal dicsekedhetek vele. Megváltattam az üdvözítő vére által. Amennyire biztosan folyt az ő vére a Golgotai kereszten, annyira biztosan meglettél te, és meglettem én is váltva, és bűneink és vétkeink megbocsájtattak. Hadd folytassuk tovább, hogy megállapíthassuk, milyen módon kerülhet Isten népe egy szükséghelyzetbe, miután már számos áltásban részesült. Tudjuk, hogy az Ószövetség vagy Izrael népének története előképe az új szövetségi gyülekezet számára. A 4. Mózes 20. fejezetében olvasunk tovább. A 4. Mózes 20. fejezetéből itt a 4. versben ez áll. Vajon miért is vezettétek az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába, hogy itt pusztuljunk el a mi jószágainkkal együtt, aztán a 12. vers. De az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz, büntetésül azért, mert nem volt bizalmatok bennem, és mert nem adtatok nekem dicsőséget és tiszteletet, mint a szentnek az izraeliták szemei előtt, ezért nem vihetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet én rendeltem el nekik. Itt egy bizalomról van szó, arról a hitről, hogy Isten minden ígéretet teljesíteni fog, bármilyen lehetetlennek is tűnik. És éppen most, a jövő héten lesz kész egy prédikáció a szétküldésre, de az utána következő számomra, és talán számotokra is a Branham testvér egyik legerősebb prédikációja lesz. És szeretném nagyon nyomatékosan hangsúlyozni, és arra kérlek benneteket, olvassátok ezeket a prédikációkat, amelyek a hét pecsétek felnyitása után lettek tartva tisztelettudóan és áhítatosan. Olvassátok őket másképp, mint ahogyan eddig olvastátok őket. Engedjétek, hogy Isten nyissa meg az értelmeteket erre nézve, és ajándékozzon meg benneteket annak megértésével, hogy ez az Isten közvetlen szava lehetne hozzánk intézve, és ennek tudatában kell lennünk. Nem akarok idő előtt többet mondani, de a következő utáni prédikáció címe angolul így hangzik, Why Cry, Speak, miért jajgatni, beszélj, és ebben Branham testvér azt részletezi, hogy maga Mózes is, mint a nagy próféta és Isten embere, minden apró dolog miatt elkezdett jajgatni, vagy óbégatni. Ó, Istenem, mit tegyek most? Ahelyett, hogy hitben előre haladt volna, és ezzel a hittel tisztelte volna Istent. De mielőtt én, mint a legcsekélyebb Isten minden szolgái közül megemlíteném Mózest, előbb magamat kell megneveznem, amint 100 vagy 1000 ízben is, és azt kell mondanom magamnak, Frank testvér, te folyton arra vársz, hogy Isten adjon neked egy utasítást. És mégis a szívem mélyén tudom, hogy Isten megadta az utasítást és a megbízást, és az elmúlt évek során az általa elmondottak megerősítést nyertek, mert beteljesedtek. Amikor néhány nappal ezelőtt átnéztem a postát, volt egy levél Zambiából, Lusakából, ahol 17 különböző felekezeti irányzatok vannak, az üdv hadsereg, a baptisták, az evangéliumi szövetség, és felsorolhatnám mind a 17-et. Ők elolvasták a 3 angol nyelvű kiadványomat, és megkértek, hogy jöjjek el, és tartsak egy városi kampányt, és vigyem el nekik Isten üzenetét. Isten ajtókat nyit, Isten kapukat nyit. És néha az a csendes gondolat jut eszembe, ahogy Pál apostol mondta annak idején, hogy a zsidók nem tartották magukat méltónak az evangéliumra. Majd azt mondta, így most tehát a pogányokhoz fordulunk. És amikor ezen felül egy távirat is érkezik a sürgető kéréssel, minden áron gyere el. Az előkészületek már javában zajlanak. Mi mást tehetnénk, mint hogy elmegyünk, és hirdetjük az Úr ígéjét. Már most hadd menjünk egy kicsit tovább. Meg szeretném mutatni nektek, hogy miért törhet be átok Isten népe közzé, és mikor kap a kígyó újabb jogot arra, vagy jogosultságot arra, hogy megharapja, vagy megcsípje Isten gyermekeit. Itt a 4. Mózes 21. fejezetében, 4. Mózes 21. fejezet a 4. verstől, azután elindultak a Hór hegyéről a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék az edomiták földjét, vagy ország területét. De útközben a nép elégedetlen és mogorva lett, és fellázadtak Isten és Mózes ellen. Miért vezettetek ki minket Egyiptomból ide? Hogy a pusztában vagy a sivatagban hagyjatok bennünket meghalni, hiszen itt nincs se kenyér, se víz, és mi undorodunk ettől a szánalmas kenyérféleségtől. Akkor az Úr tüzes vagy mérges kígyókat küldött a nép közzé. Azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraelita meghalt. Akkor a nép odament Mózeshez, és megvallotta. Vétkeztünk azáltal, hogy vádat emeltünk az Úr ellen és te ellened. Járj közben az Úrnál, hogy megszabadítson minket a kígyóktól. Amikor Mózes pedig közben járt a népért, az Úr ezt mondta neki. Készíts magadnak egy kígyóképét, és rögzítsd azt egy oszlopra, és akit megharapott a kígyó, akkor és ránéz, az életben marad. Akkor Mózes készített egy bronz vagy részkígyót, és egy rút tetejére erősítette. És ha egy kígyó megharapott valakit, és az illető ránézett a bronz kígyóra vagy a részkígyóra, úgy életben maradt. Ez az egyik legfontosabb íge szakasz, amelyet az Izrael népének Egyiptomból az Izrael földjére vezető útja során találunk. Éppen az ígéret földjére való bevonulásuk előtt nem sokkal történt ez az esemény. És meg van írva, hogy zúgolódni és morogni kezdtek. És tudjátok-e, hogy a mennyei mannát, azt az angyali eledelt, azt a kenyeret, amely a mennyből jött allá, az ő zúgolódásukban és a belső lázadásukban, tudjátok, hogy hirtelen minek nevezték azt meg, és mi undorodunk ettől a szánalmas kenyérféleségtől. Isten népe, Isten Izrael népe, Ábrahám magva, az ígéret szerint erős kézzel kivezetett nép, csodákat és jeleket láttak. A tenger ketté vált előttük. 40 éven át el voltak látva mindennel. Az öltönyük új maradt, a cipőjük nem kopott el. Egyetlen foguk sem esett ki, egyetlen hajszáluk sem. Pontosan olyanok voltak, mint minden megmaradt a réginél vagy az újnál, ahogyan venni akarjuk. Attól a pillanattól kezdve, hogy kivonultak, egészen addig a pontig, amikor beköltöztek. És közvetlenül a bevonulás előtt. Mielőtt elfoglalták volna az ígéret földjét, egyszer csak lázadás tör ki Isten népe körében. És ennek a belső lázadásnak az lett a következménye, hogy mérges kígyók jöttek a nép közzé, és megharapták őket. Ez a nép, amelyet Isten 40 éven át táplált, hordozott, itatott, ellátott, megőrzött, minden tekintetben megkegyelmezett neki teljes hűséggel. Hirtelen ezen a napon úgy tekintettek a mennyben érkező drága mannára, mint valami szánalmas kenyérféleségre. És azt mondták, undorodunk ettől. Itt találkozunk egy prófétai leckével. Mindaddig, amíg azok a dolgok, amelyeket Isten kinyilatkoztatott nekünk az ígéből, megfelelnek az ízlésünknek, addig képesek vagyunk köszönetet is mondani, de ha nem felelnek meg az ízlésünknek, akkor belső ellenszenvünk támad velük szemben. Az ellenszenv után jön a lázadás, a felháborodás, a lázadás után a zsörtölődés, és mi jön azután? Azután az ördög elszabadul. Azután nagy csapás következik be Isten népe között, és azt mondják, igen, ezt nem tudom megenni, de ezt most igazán nem tudom megemészteni. Nem, ezt nem fogom lenyelni. És hajlamosak vagyunk arra, hogy a rejtett mannát saját magunk ítéljük meg a saját ítélőképességünk szerint. Olvassátok el a jelenések könyvében. Az egyik írott levélben ez áll írva. Aki győz, annak enni adok, az elrejtett mannából. De hiszen mi a lényeg ebben az időben? Minden bizonnyal a táplálékról van szó, a rejtett mannáról, arról, ami el volt rejtve, le volt zárva, és le volt pecsételve, és ami azután fel lett tárva, hogy szellemi táplálékként magunkhoz vegyük, anélkül, hogy undorodnánk tőle, vagy zsörtölődjünk, azt mondva, bizony ez most valami zűrös dolog, ezzel már nem tudunk megbirkózni. És nyomatékosan figyelmeztetlek benneteket az Úr nevében, hogy szívből fogadjátok el az Istentől kapott üzenetet. Tegyetek úgy, ahogyan Ezékiel próféta tette. És tudjátok, hogyan csinálta ő? Megette a tekercset, a könyvtekercset, és keserű volt. Abban a pillanatban ugyan keserű volt, de aztán édes lett, mint a méz. Megtörténhet, hogy abban a pillanatban, amikor Istentől kinyilatkoztatva kapunk egy dolgot, az olyan, mint egy keserű gyógynövény. De tudjátok mit? Amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, keserű fűszereket kellett enniük a páska vacsora mellé. A dolgok nem mindegy formák, ki tudja mennyire édesek. Néha olyanok, mint egy keserű pirula, amit be kell vennünk, le kell nyelnünk, de azután jön a gyógyító hatása. És akkor elfelejtjük a keserű ízt a szánkban, és szívünkben örülünk a gyógyító hatásnak, amit ez a keserű pirula okozott. Igaz ez vagy sem? Így van ez Isten igéjével is. Ha elmegyünk és tekintetbe vesszük az ígéretet, amelyre Branham testvér gyakran és teljes joggal hivatkozott a Malakiás prófétában, és elolvassuk az előtte lévő két verset, az emberek a legtöbben elmulasztják. Ők csak azt a részt olvassák el, amelyik valóban az adott szakaszhoz kapcsolódik. De mielőtt az áll írva, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Iést a prófétát, most az előző verset szeretném felolvasni. Malakiás 3:22-23. Maradjatok emlékezettel arra a törvényre, amelyet Mózes, az én szolgám adott, akinek a Hóreben törvényeket és rendeleteket adtam az egész Izrael számára. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Iés prófétát az Úr nagy és rettenetes napjának eljövetele előtt. Itt van egy összeállítás, egy kombináció. És hányszor hangsúlyozta Branham testvér, hogy a hetedik küldöttnek az lesz a feladata, hogy kinyilatkoztassa az égen minden egyes titkát, az első Mózestől a jelenésekig, vagy a jelenések könyvéig. Ugyan ki prédikált azelőtt már az ősbűnről? Ugyan ki az, aki tudta, hogy mi történt voltak éppen az Édenkertben? Én ma megkérdezlek benneteket, és ti talán azt mondjátok, hogy igen, bárhova el lehet menni és meghallgatni Isten igéjét. Én nem szeretném magam föléje helyezni. Mindenki döntse el a saját maga magának. Ha erről van szó, akkor Isten igéjét többé-kevésbé minden templomban és minden szabadegyházban hirdetik. De ez csak az egyik oldala. Ha tekintetbe vesszük a másik oldalt, azt kell mondanunk, hogy Istennek van egy terve, és hogy ennek a tervnek megfelelően ígéreteket adott ezzel az idővel kapcsolatosan. És elküldte az ő szolgát és prófétáját, hogy kinyilatkoztassa az egész Szentírást, és hogy bevezessen minket Isten igéjének titokzatosságaiba. Azok, akik itt elmullasztják a csatlakozást, azok nagy gondban lesznek, hogy megtalálják azt akkor, amikor eljön az idő. Ha külsőleg kellene megítélni a dolgokat, akkor éppen nemrég olvastam egy kivonatot, miszerint 10 000 katolikus összegyűlt a Vatikánban, és mindnyájan új nyelveken énekeltek és imádkoztak. És azt mondja a beszámolóban, amikor az egyik pap még nem volt képes rá, megkérte azokat, akik körülötte álltak, hogy kézrátétellel imádkozzanak érte, hogy ez vele is megtörténjen, és íme megtörtént velük. És profétáltak, és mindenféle dolgokat tettek. És Branham testvér jön, és azt mondja, amikor ez megtörténik, hogy a felekezetek keresik és megtalálják a Szent Szellemet, akkor ez az a pillanat, amikor vigyáznunk kell, mert akkor a valódi, az igazi, annyira hasonlítani fog a valótlanra, vagy a hamisításhoz, hogyha lehetséges lenne, még a választottak is megtéveszthetők lennének. De őket nem lehet megtéveszteni, vagy félrevezetni, mert ők nem a külső dolgok alapján igazodnak. És ha már most előre megmondom nektek, hogy az elmúlt hétvégén, szombaton és vasárnap lefordítottam egy prédikációt a 65-ös évfolyamról a Krefeldi gyülekezetünkben. És ebben a prédikációban Branham testvér arról beszél, vagyis az emberekről, akik bizonyos értelemben mint három körből tevődnek össze. Ebben a második körben, a szellem területén fel lehettek kenve a valódi Szent Szellemmel, és mégis a legbelső körben, a lélek területén a lelketek elveszett állapotban lehet. Mi mindannyian megdöbbentünk erre, gyökerestől áthatolt rajtunk, csont és velőn. És ezzel kapcsolatosan a Máté evangéliuma 7. fejezetéből veszi a bibliai íge szakaszt, és azt mondja, sokan eljönnek majd azon a napon, és azt mondják, nem űztünk-e ki ördögöket, nem tettük ezt is, vagy azt is, testvéreim és testvérnők. Ezután megmagyarázta, hogy a harmadik kör legbelsőbb részében, a lélekben Isten magja vár, a világ megalapítása előtt Isten magja már, a világ megalapítása előtt el lett helyezve, és hogy ez az isteni mag a lélek legmélyebb részében meg kell legyen termékenyítve. És amikor ez a mag meg lett termékenyítve a lélek mélyén, akkor előjön az új isteni élet, akkor előjön Jézus lényegvilága. Erőfeszítés nélkül, állarc nélkül, minden nélkül. Ekkor előjön Jézus természete. Most már mi a helyzet velem személyesen? Én megmondom nektek őszintén, hogy hazamentem és keservesen sírtam. Önvizsgálatot és bírálatot tartottam saját magamon, és azt mondtam, Uram, hol állok én? Milyen az én állapotom? Hol és milyen állapotban van a te néped? Mennyire szörnyű lenne az, ha Isten ígének a sugallata alatt ültünk volna, miközben az elragadtatásra várunk, és talán a második övezetben, a szellem övezetében áldásban részesültünk, sőt, még ajándékokat is működtettünk volna, és mégis a lélek legmélyén, a legbelsőbb körben, az isteni élet, ez az isteni mag nem csirázott volna ki. És ha Isten, vagyis ha Krisztus nem tudott volna alakot ölteni bennünk, ez esetben mit használt volna nekünk minden? És az Úr elé járultam, és feltettem neki, majd magamnak is a kérdést. Minek kell most megtörténnie a szellem munkája és az íge hirdetése alatt? A vér ereje által ebből a második övezetből, a szellem övezetéből Istennek át kell hatolnia a te és az én lelkem legmélyebb belsejébe, hogy életre keltse ott az íge isteni magvát, az isteni beavatkozás által. És, hogy ezen és ahogy ezen elgondolkodtam, eszembe jutott az igazakasz az első Mózesből, ahol ez áll, és Isten az Úr megteremtette az embert, és élő lélekké lett. Nem egy élő szellem, hanem egy élő lélek. A legbelsőbb övezetről van szó. Régebben mindig azt mondtam, hogy test, lélek, szellem. Ez volt a sorozati rend erről az oldalról. És szellem, lélek és test, ez volt a sorozati rend a másik oldalról. De voltak éppen nem így van. Az utolsó a lélek. az a hely, ahová Isten a világ megalapítása előtt az eleve elrendelt magot elhelyezte minden kiválasztottban. És Branham testvér részletezi, úgy, amiként földileg, már benne voltunk a mi ükükükük nagyapánkban, mint valami csira vagy sejt, úgy benne voltunk Istenben, és eleve elrendeltettünk Jézus Krisztusban Isten fiai és leányai, hogy Isten fiai és leányai legyünk az ő akaratának jó tetszése szerint. Én pedig azt mondom nektek, hogy ez a tényállás minden hitetlenséget erőteljesen kisöpör, és megerősíti a hitet a te szívedben és az enyémben, hogy többé ne magunkra nézzünk, különben mindannyian megszégyenülünk. Én önmagamon, te önmagadon, és közösen még egymáson is, egymásban is. De ha közösen feltekintünk az Úrra, és teljes szívünkben őben nevetjük a mi bizalmunkat, akkor valami történni fog. Ha ma néhányszor hivatkozással leszek Branham testvére, ne haragudjatok rám. De a következőket mondta. Egészen a vége fele a világ telve lesz gyűlölettel, és minden olyan lesz, mint egy nagy elmegyógyintézet. Azt is mondja, az egyetlen szeretet, ami még megmarad, az Isten szeretete a mennyasszony gyülekezet kis csoportjában. Testvérek és testvérnők, hogy áll a helyzet ma ezzel a valódi, igaz, isteni szeretettel a te életedben és az enyémben, a mindannyiunk életében? Pál apostol azt írja a rómaiaknak, az Isten szeretete ki lett árasztva a mi szívünkbe a Szent Szellem által. És tudjuk azt, hogy amikor a pünkösdi mozgalom újból kitört, a fő hangsúly az ajándékokra lett helyezve, és nem szeretném leértékelni a szellem ajándékait semmilyen módon, alakban vagy formában, egyáltalán nem. De a Biblia azt mondja, minden csak összetoldozott tákolmány, a prófétálásunk részleges, a tudásunk vagy felismeretünk is részleges. Minden egy tákolmány. Az egyetlen dolog, ami tökéletes, az Isten szeretete, amely a Szent Szellem által ki lehetett töltve a mi szívünkbe. És a Golgotai kereszten ez az isteni szeretet nyilvánvalóvá lett. Formát, alakot öltött, a szeretet szóból lett, a szeretet cselekedett, és így kell mindannyiunkkal történnie. A kifejezésből, a szótagból egy olyan valóságnak kell lennie, amelyet megérinthetünk, megragadhatunk, láthatunk, érezhetünk, amellyel tudunk valamit kezdeni. Egy szóval vagy egy kifejezéssel önmagában te és mások nem fognak tudni a sokat kezdeni. De tettekkel igenis, nem azért, mert ez engem érint, de időnként önmagamat is fel kell bátorítanom. De ezekben a napokban az egyik testvérnőnek látogatója volt. A testvérnő halálra betegedett, én pedig reggelit készítettem ezeknek az embereknek, akiket egyáltalán nem is ismertem azelőtt, és behívtam őket reggelizni egyszerűen. Röviden beszéltem velük, majd imádkoztunk is együtt, és akkor ezek az emberek, akik teljesen idegenek voltak számomra, akiket most láttam először, felkeresték ezt a testvérnőt, és elmesélték nekik a reggelizést, amit készítettem nekik. És egy felnőtt férfi sírni kezdett, és azt mondta, figyelj, Lisbeth, ki ez, ez a Frank testvér, a te Frank testvéred, ki ez egyáltalán? Ez hihetetlen. Egyébként is mi köze van nekünk ehhez? Ő reggelit készített nekünk, így és így telt el az idő. Néha csak egy nagyon apró gesztus, és már is elárasztottál egy embert, elárasztottad őt Istentől kifolyólag, és a könnyekig meg lett hatódva, és végigfut az arcán a könny. Nem a szavakon is, hanem a nagyszerű tetteken kellene valahogyan az egész világ figyelmét felkelteni, hanem az apró dolgok azok, amelyekkel el kell kezdenünk. Még röviden az ége szakaszok. Amint tudjátok, az Ézsaiás 53. fejezete az egész Szentírás egyik legjelentősebb fejezete. Itt írva találjuk, hogy az Úr magára vette minden bűneinket, és a keresztre ment helyettünk. Az Ézsás 53-at valójában teljes egészében el kellene olvasni, de bizonyára ismeritek a szövegrészt, amely a 6. versben így található. Mindannyian eltévedtünk, mint a juhok, kiki a maga útjára tért, de az Úr minden vétkeinket őre vetette. Amikor bántalmazták, gyötörték, készségesen megadta magát benne, és nem nyitotta ki a száját, mint a bárány, amelyet levágásra vezetnek, és mint az anyajú, amely elnémul az ő nyírója előtt, nem nyitotta ki a száját. Elvétetett a nyomorúság és az ítélet elől, de a kortársai közül kivette fontolóra azt, vagy kiértette meg, hogy kivágatott az élők földjéről, vagy ki lett szakítva az élők földjéről. Népem vétke miatt érte őt ez a büntetés. Hát nem csodálatos egy íge szakasz. Az én büntetésem és a tiéd őt érte. Az átok el lett véve rólunk. De mi a helyzet és Izrael népével? És szeretnék felolvasni nektek egy másik ige szakaszt, amely valójában nagyon sok tájékoztatást ad erről, a tényről, hogy Izrael népén nincs többé átok. Ez abból származik, vagy abból következtethető, amit Isten Bálámon keresztül mondott, aki azért volt elhívva, hogy megátkozza Izrael népét. És közvetlenül utána következik a 4. Mózes 22. fejezetében. Itt hívják Bálámot, és azt mondja neki, hogy kezdje el az átkozást. És meglátjátok, hogy nem tehette meg, mert Istennek már volt ott egy engesztelési eszköze, nevezetesen, hogy az emberek ránézhettek a felemelt kígyóra, és akkor meggyógyultak. Talán az idő rövidsége miatt a 23. fejezetből felolvassuk. A 23. fejezet 7. versétől. Ezután a következőképpen mondta el az ő közlését. Árámból Bálák küldött értem, Moab királya a keleti hegyekből. Gyere ide, átkozd meg nekem Jákobot. Igen, gyere, és varázsolt el Izraelt. De hogyan átkozhatnám el azt, akit Isten nem átkoz? És hogyan mondjak varázslatot arra, akit az Úr nem varázsolt el? Felfigyeltek-e, hogy mi volt a helyzet, amennyiben nyomon követitek a történetet itt? Ezek a Lót leszármazottai voltak, az egyik lányának leszármazottai, akikről itt szó volt, a másik oldalról, ahonnan Bálák jött, és Bálámot hívta. És mégis azt kellett mondania, gyere ide! Átkozd meg nekem Jákobot, mondja, és átkozd meg nekem Izraelt, vagy varázsold el. És akkor a válasz, hogyan átkozhatnám meg azt, akit Isten nem átkoz, és hogyan varázsolhatnám el azt, akit az Úr nem varázsol el. Igen, a szikla tetejéről megpillantom, és a magasságból látom. Egy olyan népet látok magam előtt, amely önmagának elkülönítve él, és nem számítja magát a többi népek közzé. Ki tudná megszámlálni Jákob porát, vagy csak Izrael egy negyed részét kiszámítani? Bár csak én is meghalhatnék úgy, mint ezek az igazak, és az én végem is olyan lehetne, mint az övék. Felfigyelünk-e arra, hogy mi van itt kimondva? Egy embert arra hívnak, hogy megátkozza Izraelt, és azt kell mondania a végén, eme kijelentésnek a végén, ó, bár csak úgy halhatnék meg én, ahogy ezek az emberek meg fognak halni. Bár csak én is hazamehetnék úgy, ahogy ezek az emberek hazamennek. Ha az én végem olyan lehetne és lenne, mint az ő végük. Ha én is oda érkezek, ahova ők, akkor minden rendben van. Tisztában vagytok-e azzal, hogy Isten kinyitotta neki a szemét? De hiszen volt néhány dolog már mögöttük. Éppen most voltak közöttük a tüzes kígyók. Éppen két fejezettel azelőtt morgolódtak, illetve zúgolódtak. Éppen alig kis ideje, hogy Isten megharagudott rájuk, és mindannyiukat elpusztíthatta volna, és azt mondhatta volna, elegem van belőletek. 40 évig elegem volt. Most már vége. Nem. Isten tovább hordozta őket. Isten továbbra is türelmet gyakorolt. Újra megbocsájtott, újból megáldott. És most itt valaki meg lett bízva az átokkal. És ez az ember, aki jön átkozni, azt mondja, hogyan átkozhatnám el azt, amit Isten megáldott? Hogyan varázsolhatnám el azt, amit ő nem varázsol el? Egy népet látok magam előtt, amely el lett különítve minden más néptől. Halleluja! Szellemben már látom a mennyasszonyi gyülekezetet, elkülönítve minden más gyülekezettől különválasztva, vagy elkülönítve. Lehet, hogy néhány dolog még nincs rendben Isten előtt, és ezt senki sem akarja tagadni. És ha rólam vagy rólad lenne szó, Isten véget vethetne neked is és nekem is. De ő nem teszi ezt, mert mély szeretettel szereti az ő népét, és együtt érez gyöngeségeinkkel, és egy hűséges főpap, a Melkisédek rendje szerint, aki közben jár, te éretted, és én érettem. Egy olyan népet látok magam előtt, amely el lett különítve magának minden más néptől. Isten hívta el őket. Az eklézsia szó az elhívottak, az élő Isten gyülekezete. És azt kell mondania, nem látom, hogy gonoszság tapadna Izraelhez. Semmi gonoszság nem tapad rajta. Ki tudná megszámlálni Jákob homokját, vagy porát, vagy kiszámítani Izrael egynegyed részét? Bár csak én is meghalhatnék úgy, mint ezek az igazak. Emberként Bálám azt mondta volna, ezek az emberek ott bizonyára egy csőcselék népség. Kígyók vannak közöttük, és az ördög elszabadult közöttük. Nem hallottátok, hogy mi minden történt már közöttük? De itt nem Bálám beszélt. Itt Isten beszélt Bálámon keresztül, a szellemtől ihletve, és magába foglalta önmagát is ez a Bálám, és ez egy kinyilatkoztatás lett számára, és kénytelen volt azt mondani, bárcsak én is úgy halhatnék meg, mint ezek az igazak. És az én végem is bárcsak olyan lehetne, mint az övéké. Ó, milyen csodálatos és hűséges az Isten, aki nem emberi mércével mér, hanem az ő kegyelmének, az ő kegyelmét mindenek fölé helyezi. Hadd olvassam fel ugyanebből a fejezetből, a 19. verstől. Hiszen nem ember az Isten, hogy hazudna, sem ember gyermek, hogy megbánjon valamit. Mondaná valamit, és nem teljesítené azt? Megígérne-e valamit, és ne tartsa be? Íme, azzal lettem megbízva, hogy áldást mondjak, és ha ő kimondta az áldást, azt nem tudom megváltoztatni. Jákobban nincsen semmiféle gonoszság, és nincs felismerve Izraelben a szenvedés. Képzeljétek csak el, éppen röviddel azelőtt a legborzalmasabb szenvedés, a tüzes kígyók, a mérges kígyók, és iszonyú nagy szerencsétlenség, és zűrzavar, lárma és szomorúság volt a házakban, a családokban, Izrael népe között. És itt, Isten szemszögéből nézve, az lemondva, nem látok szerencsétlenséget Izraelben, nem látok gonoszságot Jákobban. Az Úr, az ő Istene vele van, és királyi ujongás hangzik a közepén. Ki tudja ezt megmagyarázni? Ki tudja ezt felfogni? Ki érti meg? Röviddel a legnagyobb katasztrófa után királyi újongás tört ki közöttük. És tudjátok, hogy mikor? Miután Mózes felemelte azt a kígyót a rúdra. És Izrael fiai ránéztek erre a felemelt kígyóra. Ez már egy kilátás volt, vagy egy látkép volt Krisztusra, akinek a kereszten kellett felemeltetve lennie. És ha elolvassátok a János 3. fejezetének 15. versét, talán tegyük meg most, hogy lássátok az összefüggést, hogy miért jött el a fordulópont, miért szűnt meg a siránkozás, a jajgatás, a panaszkodás, miért változott a halál életre azzal a pillanattal, amikor a bronzkígyó vagy a részkígyó fel lett emelve. Itt a János evangéliumának 3. fejezetéből, a 14. verstől már olvassuk. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy mindazoknak, akik hisznek benne, ő benne örök életük legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Mert Isten nem azért küldte el az ő fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ meg legyen mentve ő általa, vagy üdvösségre jusson ő általa. Megtörténhet, hogy még annyi jajveszékelés, és még annyi szerencsétlenség, és szellemi halál vonul át valahogyan az országon, vagy a gyülekezeten. Hadd tegyünk úgy, ahogy Mózes tette, vagy amit Mózes tett. Nem, hogy a kígyót felemeljük, hanem nézzünk fel a megfeszített, a felmagasztalt Krisztusra. És aki hittel feltekint Jézusra a kereszten, az még abban az órában meggyógyul. A kígyó harapása, amely téged és engem talált, eltalált, az, ami Urunkat érte el. Róla már megvan írva mindjárt az első Mózes 3-ban az asszony magjáról, hogy ő, vagy a kígyó, a sarkadba harap, de te szétzúzod, széttaposod annak fejét. Igazából sajnálom, hogy a német fordításban a kígyó a nőnemben szerepel. Az eredetiben bizonyára hímnemű, de ez a mi nyelvünk. Egyébként is tudjuk, mi történt. De látjuk, sarkon fog szúrni téged, de te szétzúzod, széttaposod annak fejét. Elnézést ezért a kifejezésért, de az Úr nem csak úgy hátba rúgta valahogy a sátánt valahol, hanem szétzúzta, voltaképpen széttaposva szétzúzta a fejét, nem csak a fejére taposott valahogy, hanem összetaposva összezúzta a fejét. Elhisztek-e ezt? Amennyiben ma fel tudjuk fogni, hogy vagy meg tudjuk érteni, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, aki felemeltetett a Golgotai kereszten, hogy ő általa te és én meggyógyulhatunk a mi kígyómarásunkból, ha ma hittel megragadhatnánk, és azt mondhatnánk, én, Uram, a kígyó megharapott engem, de te elfoglaltad az én helyemet itt a földön. És elszenvedted, és elviselted a kígyó eme harapását, és ennél fogva szétzúztad, széttaposva összezúztad a kígyó fejét. Én láttam már elég kígyót, viperát és egyebeket. Nincs rosszabb állat ezen a földön, másképpen nem lehet leírni. De próbáljátok csak meg összetaposni, vagy szétszúzni egy kígyónak a fejét. Ez nem valami könnyű dolog. Inkább ennél fogva elmenekülsz. de itt volt Júda törzsének az oroszlánja, a Dávid gyökere és ivadéka, ami urunk és megváltunk. Ő egészen gyöngéden elviselte ezt a kígyómarást, anélkül, hogy akár csak megrándult volna. Teljesen csendben nyugodt maradt. De amikor a méreg kifröccsent, ő taposva összezúzta a kígyó fejét, és feloldotta az ellenségeskedést, és eltávolította a válaszfalat, és békességet hozott a golgotai kereszten minden megváltottak számára, és megajándékozott bennünket az ő vére általival megbékéléssel, és a kegyelem általi megbocsájtással. Azok, akik hittel feltekintenek Jézusra a kereszten, nem valamilyen sírban fekvő, élettelen Jézusra, hanem a keresztre feszített, sírba fektetett, feltámadt, és az örökkön örökké élő Jézusra, aki jelen van, hogy kinyilatkoztassa a Golgota keresztjén adott győzelmét azokban, akik hittel feltekintenek ő rá. Csak ha hitetlenül leveszed a tekintetedet Jézusról, az lehet számodra egy gátló tényező. Amennyiben feltekintesz ma hittel Jézusra, meg fogod tapasztalni és állapítani, hogy már is meggyógyultál a kígyómarásodból, hogy már is részesültél a megbocsájtásban és a kiengesztelődésben a bárányvér által. Valaki azt mondta nekem, Frank testvér, avagy nem egy alacsony rendű prédikáció ez az evangéliumról? Én azt mondtam, nem testvérem. Ez az evangélium legdrágább prédikációja, ami egyáltalán létezik, hogy az Úr az ő becses és szent vérét kiontotta a Golgota keresztjén, hogy megváltson téged és engem, és hogy megbocsássa te és az én bűnömet. Már most, amikor ha most egy bálán felemelkedik és betekint az élő Isten gyülekezetében, azt kívánnám, bárcsak ne alulról, hanem felülről tekintene. Bálám felülről vette szemügyre a dolgot, és már mondtam egyszer azt is, hogy fentről nézve minden másképp néz ki. Bálám azt mondja, a hegy csúcsáról megpillantok egy népet, amely el van különítve minden más néptől. Ha elég magasra mész, akkor áttekintésed van, és ha még ennél magasabbra is feljebb mész, akkor isteni rálátásod van. És az isteni tekintetből vagy rálátásból nem látsz semmi rosszat Jákóban, semmi gonoszságot Izraelben, vagyis a gyülekezetben, vagy az Úr mennyasszonyában. Akkor meglátod, hogy királyi ujongás fog kitörni. Jegyezzétek meg magatoknak, hogy csak két fejezet van a kettő között. A tüzes kígyók között az üvöltés, a katasztrófa, a nyomorúság és a királyi ujongás között, amely kitört Izrael táborában, mert a részkígyó fel lett emelve, és a hitnek volt egy célja. A hitnek volt egy pontja, amire tekinthetett, egy ígéret, amire belekapaszkodhatott. És én azt mondom nektek, bár lenne, hogy ez a nap, csak ezt az egy célt tartotta volna szem előtt, hogy tekintetünket újra Jézus Krisztusra, megfeszítettre összpontosítsuk és irányítsuk. És hogy ne beszéljünk többé a kígyómarás vagy az eredendő bűn okozta ártalmakról, hanem arról, hogy meggyógyulunk, és utána hálát adhatunk az Úrnak. És akkor királyi ujongás tör ki Izraelben, Izrael közepete. Elképzelhetitek magatoknak, hogy amikor Bálám észlelt ezt a királyi örömújongást Izraelbe, mi játszódott le az ő szívében, mindazok után, amik korábban történtek, én merem állítani, hogy az Úr Jézus Krisztus, az élő Isten fia, aki a Golgotai kereszten teljes és abszolút megváltást szerzett, szóval szabadulást szerzett minden megváltottak számára, a végén királyi újongást fog visszhangoztatni az ő népe körében. Olyanok leszünk, mint az álmodozók, és úgy ugrálunk, mint a hízott borjak. Mindazonáltal a tekintetünket nem az ott lévő kígyókra kell irányítanunk, hanem a részkígyóra. Mondjátok meg nekem, mi a különbség a földön csúszómászó kígyó között és a között, amelyik ott lógott azon a rúdon. És amikor elmész egy orvosi rendelőbe, ott meglátjátok a rúdat és a kígyót is. Így van nálatok is ugyanez a helyzet? Tényleg? Igen, akkor fel kell figyelnetek egyszer rá. Minden orvosnak, ha odafigyeltek rá, van valahol az előszobájában, vagy valahol, ott lóg a rúd és a kígyó, a jelvény, vagy a mellén van a jelmény. Egy ős régi jel. De mi a különbség? Azok, amelyek a földön csúsznak, másznak, harapni tudtak. De ez az egy, ami fel lett emelve, az halott volt, élettelen volt, ez már nem tudott többé ártani. A Golgotai kereszten keresztül a kígyó gonoszsága teljesen meg lett szüntetve, és Isten népe meg lett ajándékozva kegyelemből Isten üdvösségével. Még egy újabb támpont. Amikor Mózesnek ki kellett vezetnie Izrael fiait Egyiptomból, ledobta a botját, és a botjából egy kígyó lett. Eljöttek a varázslók is, és ledobták az ő botjukat is, és azok is kígyókká lettek. De felvették-e ő újra a kígyójukat, a botjukat felemelték volna? Egyetlen egy sem. Az összes varázslók közül egyetlen egy sem volt képes felemelni a kígyóját. A Mózes kígyója amúgy is felfalt az összes többit. Aztán Mózes odament, és a farkánál megfogta, megragadta, semmi sem történhetett többé, a jelenség megtörtént. Az, amit az ördög előidézett, elenyészett, illetve fel lett falva, és Krisztus összetaposta, összezúzta a kígyó fejét. Mivel maradtál te meg? A Golgotai kereszt győzelmével, te éretted és én érettem. Hidd el ma, fogadd el, és köszönd meg az Úrnak. És akkor kitör a dicséret, és a királyi újongás a te szívedben is. Akkor a fájdalomnak vége lesz, és az Istenedben való öröm helyreáll benned. Milyen csodálatos Isten ígéje! Számomra ezek a gondolatok nagyon becsesek voltak. Remélem, hogy Isten szelleme megeleveníti számotokra is, átlényegíti őket, és hogy Krisztus, mint a megfeszítetett, új célként jelenik meg a szemünk előtt. És aki ránéz, az meggyógyul. Szellemben, lélekben és testben. Ma, ebben az órában, Isten ki akarta eszközölni a hitet a te szívedben és az enyémben az ő ígéjének hirdetése által, hogy megerősítse, illetve igazolja az ő ígéjét te benned, én bennem, az ő kegyelméből. A Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán elénekeljük a verset, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimtől, vagy bűneimből, ó Isten báránya, én jövök. Én jövök. Hadd imádkozzunk együtt. Nem szükséges túl hangosnak lennünk, de hadd imádkozzunk mindnyájan. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük te neked, a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked, ó Urunk, hogy most jelen vagy. és hogy hatékony vagy Isten vérének, az ő szavának és az ő szellemének ereje által. Valamint a názáreti Jézus Krisztus nevének ereje által. Ó Istenem, erősítsd meg a te győzelmedet az én életemben és mindannyiunk életében, és tedd nyilvánvalóvá, hadd lenne nyilvánvalóvá, hogy királyi újongás visszhangozhatna a te néped sátraiba. Mi várunk te reád, és te reád vetjük a mi tekintetünket. Te külön választottál minket, éppen úgy, mint Izrael népét. Te elküldtél hozzánk is, hozzájuk hasonlóan egy prófétát, egy az ez időre szóló íge üzenettel a te népednek, vagy a te népedhez intézve. Uram, nem azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk, mit mond egy ember, hanem, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Krisztus a hét aranygyertyatartó közepete jár, és ő az, aki szólt hozzánk. A szellem által kinyilatkoztatott ígén keresztül, Isten ez időre adott üzenete által. Uram, köszönünk neked mindent. Hiányosak vagyunk a szavakban, hogy ezt kifejezhessük. Fogadd el ajkunk dadogását, és bár megnyugodhatna a te tetszésed ezen az imádaton. Te felmagasztalt feje a te gyülekezetednek, te megfeszítetted, lelkem megváltója, tied legyen a hálaadás és az imádat. Te vagy az, aki a keresztre mentél, és megváltottál minket. Hálát adok neked ebben az órában minden megváltottért, akiket elhívtál, akiket kegyelemben részesítettél, akiknek megbocsájtottál. Te benned van a mi kiengesztelődésünk, a mi bűneink és vétkeink bocsánata. A te kiontott véred által hozzáférhetünk a te kegyelmed trónjához. Fogadd el most a gyülekezet imádatát, mint egy olyan dicséretet, amely dicsőséget hoz a tiszteletet a te nevednek azért, amit értünk tettél. Vidd tökéletességre a te saját munkádat, és tégy jót velünk a te ígéreted szerint. Ne adj fel bennünket, ó Istenem, és ajándékozz meg kegyelemmel, hogy mi se adjuk fel, hanem kitartsunk a végsőkig. És amikor az út egyre forróbb és meredekebb lesz, a vég lesz megkoronázva. Hódolat, imádat és dicsőség a te nevednek. Hűséges Istenem, a te szavaidból értesülünk arról, hogy a te népedre nem tapad átok, hogy a szövetség szavai felvétettek, és hogy a meghintés vére alatt állnak. A názáreti Jézus Krisztus nevében törjön meg minden átok, és legyen minden bűn megbocsájtva, és Isten népe részesüljön szabadságban kegyelemből a Jézus szent nevében. Halleluja! Amen!